Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy írva található Mózes első könyvében, a 26. részben, az első 11 verset hallgassuk. Egyszer éhínség volt az országban, azon az első éhínségen kívül, amely Ábrahám idejében volt. Ekkor elment Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához Gérárba, mert megjelent neki az Úr, és ezt mondta, ne menj Egyiptomba, hanem ebben az országban lakj, amelyet én mondok néked. Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódaidnak adom ezt az országot mind, és megtartom azt az esküt, amelyet megesküdtem apádnak, Ábrahámnak. És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag. A te utódaidnak adom mindezeket az országokat, és a te utódod által nyernek áldást a föld összes népei. Mert hallgatott Ábrahám a szavamra, s megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendelkezéseimet és utasításaimat. Izsák Gérárban telepedett le. Amikor ennek a helynek a lakosai a felesége iránt kérdezősködtek, ezt mondta, hogy a húga. Félt azt mondani, hogy a felesége, hogy meg ne öljék ennek a helynek a lakói Rebeka miatt, mert szép arcú volt. Amikor már jó ideje ott lakott, történt, hogy Abimélek, a filiszteusok királya kitekintett az ablakon, s meglátta Izsákot, amit feleségével, Rebekával nevedgélt. Ekkor hívatta Abimélek Izsákot, és ezt mondta, mégiscsak a feleséged ő. Hogyan mondhattad, hogy a húgod? Izsák ezt felelte neki, mert azt gondoltam, hogy meg fogok halni miatta. Ekkor így szólt Abimélek, miért tetted ezt velünk? Könnyen megeshetett volna, hogy valaki a nép közül a feleségeddel hál, és akkor bűnbe kevertél volna bennünket. Abimélek ezért ilyen parancsot adott az egész népnek, aki ehhez az emberhez és a feleségéhez nyúl, annak meg kell halnia. Isten tegye áldottá az ő igének megértését, meghallgatását, szívünkbefogadását. Imádkozzunk! Áldunk téged, Urunk, amiért folyamatosan ránk figyelsz. Köszönjük, hogy te nem veszítesz szem elől bennünket egyetlen pillanatra sem. Köszönjük, hogy előtted járhatjuk az életünk útjait. Hogy mindaz, ami velünk történik, tudtoddal történik, hogy szemmel tartasz, hogy figyelsz ránk. Arra kérünk, Urunk, hogy tedd szabaddá saját szívünket önmagad számára. Nyiss utat önmagadnak a mi szívünkben és lelkünkben. Jöjj, Urunk, könyörülj rajtunk, és szentelj meg bennünket jelenléteddel. Szentlélek Isten, te formálj, igazíts, vezess bennünket. Áldj meg jelenléteddel minket. Amen. Fennállva, hallgassuk meg az igét, Mózes első könyve, tehát az imént hallott részben, 26. részből a 24. és 25. verset. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta, én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én veled vagyok. Megáldalak téged, megsokasítom utódaidat, szolgámért, Ábrahámért. Ezért oltárt épített ott, és segítségül hívta az Úr nevét. Felvonta a sátorát Izsák, és szolgái kutakat ástak ott. Eddig az ige. Jaj, most nem láthatom a barátok között mai részét. Hűha, lemaradtam az életképekről. Ezek az utóbbi időkben elhangzott megjegyzések, találkozások, amikor embereknek igen nagyon fontos volt látni a barátok között sorozatot, vagy az életképek című sorozatot. És hát igazából ezzel mindig kicsit megrökönyödve találkozom ezzel, és mindig kicsit elcsodálkozom ezzel, hogy lehet embereknek ennyire fontos egy tévésorozat, és hogy lehet ez ennyire lényeges, hogy milyen tévésorozat történik éppen aktuálisan. De aztán eszembe jutott, hogy az ősidőkben volt egy Dallas nevezetű sorozat is, amire én is siettem, és amit én is nézegettem annak idején, úgyhogy kellőképpen szégyellem magam azóta is ezekért is. De hát így van ez velünk, hogy vannak emberek, akiknek fontosak ezek a családtörténetek, és fontosak ezek a családsorozatok, és általában állítólag nagyon népszerűek ezek a sorozatok a nézők között. Azt hiszem, hogy megvan ennek a maga lelki oka, hogy miért is lehetnek ezek népszerűek. a legizgalmasabb egy gyermek számára, minden mesénél izgalmasabb és minden mesénél kedvesebb a saját családjának története. És ezt azért nem szoktuk kiheverni, és nem szoktuk kinőni felnőtt korunkra se. Izgat bennünket apáink, nagyapáink, őseink története, hogy hogyan is éltek ők, és mit is tettek, és mit örököltünk tőlük szellemileg, lelkileg, milyen folyamatban vagyunk benne, és minek a részesei vagyunk. A családtörténetek mindig nagyon izgalmas történetek, és mindig nagyon érdekes történetek. A kisgyerektől kezdve azt gondolom, hogy életünk végéig így tart ez. De miért is annyira fontos? Azt gondolom, hogy a családtörténetek bámulása, nézése, olvasása mögött, vagy a pletykarovatok olvasása közben ugyanazok a dolgok történnek a szívünkben és a lelkünkben. Kétféle dolog játszódhat le a lelkünkben, és kétféle dolog történhet a mi szívünkben. Az egyik az a fajta kár öröm, hogy na hát nekik se jobb. Annak az X családnak sem jobb, és ők se különbek, ők is ugyanúgy megterheltek a saját nyomorúságaikkal, nekik is sokféle baj van a fejükön, és nekik is sokféle baj jutott osztályrészül, tehát nekik se jobb. Egyfajta sajátos káröröm, amiért szeretjük ezeket nézni, ez az egyik oldala. A másik, ezt pedig egyre többször mondják pszichológusok, hogy nagyon sokszor ezek a családtörténetek egy-egy magányos embernek, de nem biztos, hogy csak magányosnak, fizikailag nem biztos, hogy magányosnak, de a lelkében mindenképpen magányos embernek a virtuális, az elképzelt családja, amiben benne élhet, a valóságos családja helyett egy képzelt, egy eléje kínált, egy megkínált családdal éli együtt az életét, és rezdül együtt egy számára idegen és egy kívülvaló család történetével. Egy sajátos menekülés, amikor ezek a családtörténetek megfognak és betöltenek bennünket, és arra figyelünk, miközben azért tükröt is tart és szembesít is bennünket a tulajdon családi helyzetünkkel és a saját életünkkel. Tegnapi napi igénk volt Izsák és Rebeka házassága és ennek a családnak a története. Most nézzünk ennek a családnak a tükrébe, és nézzük meg, hogy mire tanít bennünket Izsák és Rebeka házassága, és a két fiú gyermek története. Mire tanít ez a család, és ennek a családnak a története. Az ő családi életük nagyon leplezetlenül áll előttünk, mint hogy az Ószövetségnek nagyon sok család története kendőzetlenül, abszolút őszintén tárja elénk, és mutatja meg egy-egy család belső gyengeségét, viszáját, csúfságait, fekete foltjait, bűneit, ha tetszik, vagy elbukásait. Őszintén és kendőzetlenül beszél hibákról, tévedésekről, megcsúszásokról, és áldásokról is, őszintén is, igazán és visszavisszatérően beszél. No, ilyen családi élet, Izsák és Rebeka élete is. Hogyan is született ez a házasság? Meg vagyok róla győződve, hogy gondolom mindahányan olvastuk, ismerjük. Inkább csak feleleveníteni szeretném azt, amit tudunk is talán, és amit csak előhozni azt, ami kicsit mélyebben van a szívünkben. Ez a házasság úgy született, hogy imádkozott érte Izsáknak az édesapja, Ábrahám. Apai imádság előzte meg ezt a később megszületett házasságot. És imádkozott ezért a majd megszülető házasságért, amikor még meg sem született, az az öreg szolga, akit Ábrahám küldött el, hogy hozzon feleséget az ő gyermekének, Izsáknak. És aztán azt olvassuk, hogy Izsák maga is imádkozott ezért a házasságért. Azt olvassuk, hogy miközben Rebekát hozzák már hozzá az öreg szolga, eközben kimegy a mezőre Izsák, és ott imádkozik. És imádság közben egyszer csak fölemeli a szemét, és akkor látja meg Rebekát, az eljövendő feleségét. Tehát egy ima háttere van ennek a családnak, és egy ima háttere van ennek a házasságnak. Ők Istentől elkészített kapcsolatban élnek, ott van a saját imádságuk, ott van a szülői háttér, ott van az Úrra figyelés mindkét családfélben, és mindenki próbálja Isten előtt hordozni teljes felelősséggel a gyermekeik megszülető házasságát. Így aztán, amikor megszületik ez a házasság, Ez az Istentől elkészített kapcsolat mindenki ajándéknak érzi. Isten ajándékának érzi, ima meghallgatásnak látja, mint amit az Úr előzött meg, Isten szeretete előzött meg, aki különös módon, titokzatos módon egymáshoz vezette a két embert, és megáldotta őket, és megajándékozta őket egymással. És aztán azt olvassuk erről a megszületett házasságról, Izsák és Rebeka házasságáról. Este felé kiment Izsák imádkozni a mezőre. Izsák bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátorába, feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála miatt. Izsák számára ez a megvigasztalódás, ez a házasság a megvigasztalódás esélye útja, az erő útja, a belső talpraállás lelki erőnek az útja. Ez a házasság az ő számára Istentől nyert adomány, vigasztalás és erő. Klasszikus házasság, hiszen mindhányan erre gondolunk, amikor a gyermekeink házasságáért imádkozunk, vagy egy-egy templomban elhangzó esküvő láttam, vagy itt történik egy olyan esküvő átélése közben, amit az Úr szín előtt kötnek, mindhányan erre gondolunk, hogy Isten szeme rajta van ezen a házasságon, és az Úr áldását kérjük rá, és kívánjuk, hogy Isten vezesse végig ezt a házasságot. Így gondoljuk, hogy ez az Isten szerint való klasszikus házasság, amiben minden rendben van, minden a helyén van, Istenre figyelve történik benne minden mozzanat, minden lépés, a megelőző életvezetés is, és mindaz, ami utána történik. Ebben a házasságban, az Úrtól kapott házasságban, az Istentől ajándékozott házasságban, ebben a nagyon szépen megszerkesztett, Isten által vezetett házasságban mégis vannak problémák. Ez a következő üzenete ennek a családtörténetnek. Jákob és Rebeka házasságának terhe és csapdája az, hogy Rebeka nem tud szülni, nincs gyermeke. Meddő nagyon hosszú időn keresztül. A meddőség nagyon nehéz lelki teher, és nagyon nehéz ezzel megbirkózni. Az Ószövetségben még inkább az volt. Hiszen a gyermek az Isten áldása, és úgy gondolták, hogyha valaki kimarad ebből az áldásból, akkor nem teljesíti igazán a küldetését, nem is a nőségét, a nőiességét, nem tudja kiteljesíteni, és nem tudja megélni igazán. És értéktelenebbnek gondolták a meddő asszonyt, akinek nincsenek gyermekei, és nem ajándékozhatja meg a saját családját gyermekeikkel. Jákob és Rebeka, tehát az Isten által vezetett házasság, óriási tehertétele, hogy nincs gyermekük. Az Úrtól előkészített házasság egyik óriási gondja és baja, hogy nem születik gyermek ebben a házasságban. Mi történik ezzel az élethelyzettel? Azt olvassuk a 26. rész elején, hogy imádkozik ezért a helyzetért Rebeka is, az asszony is, és imádkozik Izsák is, a férje is. Mi történik? Adva van egy családi baj, egy teher, adva egy szomorúság, és ők együtt imádkoznak ezért. Együtt hordozzák az élő Isten színe előtt. Azt nem tudjuk, hogy fizikailag együtt, mindkettő egyszerre megfogja egymás kezét, és úgy imádkoznak, de az kiderül a szövegből, hogy mindketten imádkoznak ezért az élethelyzetért. És mindketten hordozzák ezt az élethelyzetet. És ez a mozzanat megkérdez bennünket, hogy hogyan is hordozzuk a saját családi bajainkat. Nem biztos, hogy meddőség a kérdés. Annyiféle más terhet hordoz egy-egy család, és annyiféle elrejtett baja, szégyene, gondja, terhe van egy-egy családnak. Hogyan hordozzuk ezeket a bajokat? Hogyan hordozzuk azt, ami nehéz, ezeket a terheket? Hogyan veszünk részt egymás életében, és hogyan állunk meg egymás mellett házasságban? És azt gondolom, hogy házasságon túl is, nagyobb családi körben, nagyobb közösséghez tartozóan is. Hogyan is éljük meg a családi bajainkat, és hogyan állunk meg ebben? Kiderül, az igéből kiderül, hogy körülbelül 20 évi várakozás után, 20 évi nyilván imádkozás után egyszerre csak ikrei születnek Rebekának. Vajon tudták azt, hogy maga Izsák is 20 évvel az ígéretek elhangzása után született? megismétlődik az ő sorsukban, ugyanaz, ami Ábrahám sorsában, ami az édesapja története volt, és az édesanyja története volt, megismétlődik Izsák életében is. Ő is 20 év múlva kap gyermeket, mint ahogy ő is így érkezett. De van egy döntő különbség. Annak idején Ábrahám és Sára nem győzte kivárni az Isten ígéretét, és nem tudott várakozni az Úr szabadítására, kegyelmére. Akcióba léptek, így született Izmael, és így ment tönkre a család békessége is ezzel a magánúttal és magánakcióval, hogy ők akarták megmenteni a házasságukat. Izsák, ha ismerte a családtörténetet, akkor nagyon számon tarthatta, és valószínűleg ismerte, hiszen az igéből kiderül, hogy Izmael és Izsák, az ő féltest, egymásnak féltestvérei, együtt élik bizonyos értelemben az életüket, bár elküldi Ábrahám Izmaelt, a félresiklást, ezt a féltestvért Izsák mellől, de ők együtt temetik el majd az édesapjukat. A két testvér, a féltestvérek együtt állnak az édesapjuk koporsója mellett. Tehát volt kapcsolatuk felnőtt korukban is, mégpedig úgy tűnik harmonikus vagy szeretetteljes kapcsolat lehetett, ha együtt tudják eltemetni, mint ahogy ez majd az Izsák, illetve Jákob történetekben kiderül, hogy az egymással összevesző két fiú, Izsák, és, illetve Jákob és Ézsau majd együtt fogja eltemetni Izsákot is. A feszültségek ellenére, az addig meglévő tévedések, addig meglévő egymásnak való betartások és egymásnak feszülések után mégis együtt tudnak figyelni az öreg szülékre, és együtt állnak meg majd a koporsójuk mellett. No szóval 20 évi várakozás után végre megszületnek az ikrek, Ézsau és Jákob. Ézsauról pontosan tudjuk, hogy ő az édesapja kedvence. Mert hogy igazi férfi, vadászni jár, erős, nyilván dinamikus ember lehetett, és megküzd mindenféle vadállatokkal, kockáztatja az életét a zsákmányért, igazi erőteljes férfi alak ő. Jákob viszont egy másféle típusú ember lett, az ikertestvére, ő csöndesebb, otthonülős, édesanyja kedvence lett, és édesanyjára hallgató, kertészkedő, otthon a ház körül gondot viselő ember lett. A felnőtt testvérek egész másféle kapcsolatba kerülnek egymással. De kiderül, hogy a két szülőnek megvan a maga kedvence, és kétfelé nevelik a gyermekeket. Ézsau az édesapja kedvenceként, édesapjának kedvence, és ráfigyel jobban az édesapa, Jákob pedig az édesanyja kedvence, és az édesanyja határozza meg az ő nevelését inkább, és a kettő egymással ellentétben áll. A felnőtt gyerekekről azt olvassuk, hogy Ézsau egyszer éhesen megy haza, és lencsét kér a testvérétől. Ezt is a napokban olvastuk az igében, de tudjuk is minden bizonnyal. És Jákob megzsarolja a testvérét. Akkor kapsz enni, ha eladod az első szülöttségi jogodat. Ára van a szeretetemnek. Nem mindegy az, hogy hogyan vagyunk egymással. Megzsarolja a testvérét a felnőtt Jákob. És aztán azt olvassuk, hogy Ézsau pedig semmibe vette az első szülöttségi jogát, ezért elkéri a tálláncsit és lemond az első szülöttségi jogról. Ezt is tudjuk már bibliaiskolából, mindenféle hittanórákból, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az első szülöttségi jog azt jelentette akkor, hogy az első szülött fiú, ez esetben Ézsau, dupla részt örökölt a családi vagyonból. De nem azért, mert igazságtalanok voltak a szülők, hanem az első szülött fiú dolga volt eltartani a már magáról gondoskodni nem tudó szülőket. Ehhez nyújtottak anyagi fedezetet a szülők, és így biztosították tulajdonképpen a saját jövőjüket is. Így helyezték biztonságba a saját magukat. De Ézsauról ezt olvassuk, hogy lemond erről. Ez kiváltságnak és az Isten ajándékának tűnt elsőszülöttnek lenni. Nagyon fontos szerep volt egy-egy családban. Ézsau megvetette az elsőszülöttségi jogot, és ezzel megvetette a saját életét, és megvetette az Urat, aki őt ebben a helyzetben teremtette, és így állította az életét. De a fiúk eközben mégis ennyiféle buktató között, ilyen csúf történet után, hogy megzsarolhatóak, meg kicsit megvetik az urat, vagy Ézsó megveti az urat. Eközben mégis, és ennek ellenére nagyon fontos mindkét gyereknek az Isten áldása. Az mindennél fontosabb, hogy kapjanak áldást az élő Istentől, hogy ilyen profán módon fogalmazva jóban legyenek az élő Istennel, hogy az Isten megőrző és megvédő szeretete legyen az övék, kímélje és őrizze meg őket, és áldja meg őket az élő Isten. Ez mind a két fiúnak nagyon fontos, hiszen ezért csal majd később Jákob. A fiúk, mintha kicsit távolabb állnának a szülői hittől, nem ugyanazt a hit folyamatot élik át, kicsit, mintha messzebb lennének, de eljön majd az idő, amikorra megérlelődnek ők is. De az Úrra figyelés mégis az életük alapja és fundamentuma. És hadd legyen ez biztatás ma nekünk, és hadd legyen egyfajta pozitív ígéret. Hányszor szomorkodunk azon, hogy a gyerekeink messzebb vannak, meg nem igazán úgy élik az életüket, ahogy ez keresztény családban kéne és lehetne. Mégiscsak ott van a szívükben az a bizonyos elvetett mag, és mégiscsak tekintés, mégiscsak fontos az Úrhoz tartozás mindkét gyereknek. Akkor is az életükben vannak olyan pillanatok, amikor ez egyáltalán nem látszik rajtuk. Akkor is, ha jönnek olyan szakaszok, amik szégyenletes, és ezzel éppen szembe menő, és egészen mást tükröző élethelyzet. És ők mégis az Úrei. Akkor is az életük pillanatnyilag másról szól. Én nem tudom, hogy ki milyen családban él, és ki hogy gondol a saját gyermekére. Jó néhányunkról persze tudom, de szabad, hogy ez vigasztalás, és szabad, hogy ez üzenet legyen, megerősítés, hogy a jól elvetett mag, a szép szülői minta, a küszködve megélt hűség az élő Istenhez tovább adódik, tovább lehet ezt sugározni, s viszik tovább a gyermekek, ezt a példát meg tudják élni. Aztán az történik Izsák és Rebeka házasságában, hogy éppen Rebeka, az édesanyja jó voltából bomlik fel a család. Az édesanyja dolga, küldetése legtöbbnyire, hogy tartsa egybe a családot, munkálkodjon a család belső jólétén és a család harmóniáján. Rebeka megtorpedózza ezt a kapcsolatot, hiszen ő veszi rá a Jákobot, hogy csalja ki az édesapjuktól az első szülöttségi jogot és az áldást. Az édesanyja kavar a háttérben, és veszi rá a Jákobot. És Jákob ezért a kedvenc, az édesanyja kedvenc gyermeke, ezért aztán el kell, hogy meneküljön. Soha többet nem találkoznak. Öngolt lőtt Rebeka. Jót akart a kivételezett gyermeknek, csak hogy visszájára fordult minden, és éppen ő ráhullott mindennek a terhe, és mindennek a negatívuma, amit ő főzött ki. Rövid távon gondolkozott, rövid távon akart jót az ő gyermekének, és hosszú távú bajba juttatta önmagát is, meg a családját is. És ez megint egy olyan kérdés és egy olyan probléma, amit érdemes végig gondolni, hogyha a családunk jövőjéről, életéről gondolkodunk, akkor vajon milyen meggondolások igazgatnak a döntéseinkben, a lépéseinkben, miféle meggondolások irányítják az életünket, rövide vagy hosszú távon gondolkozunk erről. Aztán jön egy váratlan mozzanat itt a család történetben, az, hogy éhínség történik ezen a helyen, és menekülnie kell Izsáknak, illetve elmenekül Izsák és Rebeka ezzel az élethelyzet elől. Gérárba megy, a szomszédos országban. És úgy látszik, az ő fejükben is ott lehetett, ami a szülők fejében ott volt, menni kéne Egyiptomba, a biztonságos, a gazdag országba. Menni kéne ott, ahol biztos a megélhetés. Oda kéne fordulni, és az Úr stoppolja le, és állítja meg őket, és ő mond erre a vágyakozásra nemet, és azt mondja, maradj itt ezen a földön. Ne menj tovább Egyiptomba, és Isten beleavatkozik ebbe a tévedésbe, és Isten állítja meg őt ezen az úton. És Gérárban pedig egy különös dolog történik, és ezt olvastuk az igénkben, ezt a történetet, amikor is Izsák megtagadja a feleségét, mert félti önmagát. félti a státuszát és félti az életét, ezért megtagadja a feleségét. Amit a kedves papa is csinált, ugyanazt teszi, amit Ábrahám is lépett. Félelmetes, miként örököljük, miként adjuk tovább, örökítjük és örököljük a család mintákat. Tudott erről a szégyenletes helyzetről vajon Izsák, hogy egyszer az apja megtagadta az anyját? Nem biztos. De ő ugyanezt lépi meg. Ugyanezt a tettet hajtja végre, megtagadja a feleségét, hogy mentse a saját irháját, mentse a saját státuszát. Nincsenek olyan messze tőlünk még az 50-es évek, ahol de sokan élték ugyanezt. Politikai meggondolásból, egyfajta sajátos életmentésből tagadták meg egymást házastársak, s tagadták meg az egymáshoz, vagy akár olykor szüleikhez tartozást. Csak hogy könnyebb dolguk lehessen, és mentesüljenek üldözések elől és alól. És de sok házasság törés kezdődik úgy, hogy levesszük a jegygyűrűt. Nem vállalom az idegenek előtt a páromat, a társamat. Szabad az út másféle kapcsolatokra. Lelkünkben is, meg az idegeneket is felszabadítjuk erre. Házasságtörések jó része így szokott kezdődni. Elrejtjük a gyűrűt, és nem beszélünk a házastársunkról, és nem beszélünk a párunkról. Mi történik ebben az élethelyzetben? Nagyon rosszul indul ez az élethelyzet, és mégis az Úr ott van mellettük. Most is ott van mellettük. Megóvja őket attól, hogy ebből igazi családi baj, és igazi családi probléma szülessen. Azt olvassuk, hogy Izsák és Rebeka, bár megtagadja Izsák Rebekát, a szívükben nem váltak el. Annyira kedves és annyira helyes ez a mozzanat az igében, hogy kinéz a király, Abimélek király, és azt látja, hogy ezek nevetnek. Izsák és Rebeka egymásra nevet, a házastársa, és elárulja őket a nevetésük. Az egymásra nevetésük, a mosolyuk, ahogy egymásra néznek. Ez árulkodik egy sokkal mélyebb, sokkal intimebb kapcsolatról, mint amit ők a szavaikkal elmondtak, és mint amiről ők beszéltek. Öntudatlanul is a gesztusaik, a szavaik, a mosolyuk árulkodik róluk, elárulja őket. És ez nagyon olyasféle történet, mint amikor Pétert elárulja a beszébe. Jól tudjuk, hogy a főpap udvarán, amikor Jézust elkapják, és folyik már az ő kihallgatása és megkorbácsolása, és mondják Péternek, hogy hát te is a mesterrel voltál, és akkor Péter tagad, azt mondja az egyik szolgálólány, hogy de hát a te beszéded is elárul téged. Ez annyira szép, hogy a házasságok lehetősége, a szerelmek, a hosszantartó szeretet lehetősége, egymásban mozdulunk, hogy a meggondolásainkban, a szavainkban, a gesztusainkban ott van a párunk. Olyan jó látni harmonikusan megélt házasságokat, idősödő embereket, ahogy mennek az utcán például előttünk, ahogy együttemre lépnek, együtt mozdulnak. Valami nagyon közös köti őket össze. Lehetőben egyet tudnak válni. Áldott az Úristen azért, hogy vannak ilyen közös nevetések, vannak ilyen közös mozdulatok, közös meggondolások, és szívből kívánom minden házasságban élőnek, hogy legyen ilyen a házassága, és tudjon így megöregedni majd benne, és így tudja élni az életét az övéi mellett. Szabad tudatosan és örömmel megélni ezt az összetartozást, ezt az elvitathatatlan lelki egységet és ezt a nagyon mély közösséget. Izsák és Rebeka pecsét egymáson valóban, és pecsét a másik szava, a mozdulata, a mosolya a másik emberen. Izsák és Rebeka élete hordozza az ő közösségüket, hordozza és tükrözi az ő szeretetüket. Ellenfelei pedig, miután nézik ezt a házasságot, és nézik ezt az életet, egyszerre csak eljönnek, hogy békét kössenek, és kibéküljenek, szövetséget kössenek Izsákkal. És a kibékülés tartalma és a szövetségkötésnek ez a tartalma, látnunk kellett, hogy az Úr veled van. Ezért keresik Izsákot, mert látnunk kellett, hogy az Úr veled van. Az Úr áldott embere vagy te. az Úr veled van, ismétlik meg az ellenségei, ezért keresik őt. És mit jelent ez? Izsák és Rebeka tudta úgy élni az életét, hogy eközben az Úrhoz tartozást tükrözte, hogy az Isten szeretetét hordozta és tükrözte, hogy túl tudott mutatni önmagukon, tudott az élő Isten jele és pecsétje lenni. Tudtak úgy együtt élni, mozdulni, küzdeni, akarni a tévedéseikkel, a hibásaikkal, a vakvágányaikkal együtt, hogy az Úr jelenléte átsugárzott rajtuk. Krisztus hordozóvá lehet lenni, láthatóvá lehet tenni. Krisztus életét a mi szavainkban, a mosolyunkban, a gesztusainkban, az életünkben. Vajon fölvállaljuk-e ezt a család küldetést? Krisztus hordozóvá és Krisztus tükrözővé lenni, rá emlékeztetni. Engedni, hogy ő lepleződjön le a közös hétköznapi történéseinkben és az életünk során is. Adjon az Úr hozzá bölcsességet is, erőt is, kitartást is, önmagát utitásul. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy kiválasztottál és meghívtál bennünket arra, hogy legyünk a tiéd. Köszönjük, hogy szeretnél ebben a kapcsolatban, a hozzátartozásunkban megáldani bennünket. És köszönjük az ajándékul kapott házasságainkat, társainkat, közösségeinket, családunkat. És Urunk, te ismered legjobban, hányféle sötét foltja van, gondosan eltakart, eltitkolt tévedése, hibája, bűne a mi kapcsolatainknak. És köszönjük, hogy ennek ellenére szeretsz. Ennek ellenére, hogy a szívünkbe látsz, hogy a múltunkat, jelenünket és jövendőnket sem lehet eltakarni előtted. Mégis hűséges utitársunk vagy, mégis vezetni szeretnél bennünket, és megáldani az életünk során. Könyörülj rajtunk, hogy tiszta szívvel tudjunk neked helyet adni a mi életünkben, gondolatunkban, érzéseinkben, életvezetésünkben. És kérünk téged, hogy igen, ajándékozz meg ezzel a lehetőséggel is bennünket, hogy téged hordozzunk a szívünk mélyén, s rólad beszéljen az életünk is, a hétköznapjaink és az ünnepeink egyaránt. Te vezess bennünket, és te áldj meg önmagad világosságával, erejével, szentségével bennünket. És kérünk a mi népünkért, arra kérünk, hogy István népe mindenek előtt a tiéd lehessen, Urunk, mindenek előtt a te szereteted hadd gyulladjon föl ebben a népben, hogy tudjon rád emlékező és emlékeztető nemzetté válni. Áldj meg bennünket így. Amen.